Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa választó konklávé május 7-én jövő szerdán kezdődik, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az időpontról a bíborosi testület tagjai határoztak a Ferenc pápa halála óta tartott 5. informális találkozójukon, amelyen több mint 180 bíboros vett részt. Ferenc pápa utódjáról a bíborosi kollégium 135, 80 évesnél fiatalabb tagja jogosult dönteni. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ma minden idők legjobb szlovák-magyar kapcsolatrendszerében élünk, jelentette ki a magyar miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján Pozsonyban. Orbán Viktor bejelentette, hogy újabb 900 millió köbméterrel növelni fogják a Magyarország és Szlovákia közötti földgázszállítási kapacitást, emlékeztetett, hogy ezt egyszer már megnövelték 3,5 milliárd köbméterre. Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdése eldönti, hogy milyen lesz a mai fiatalok következő 20 éve, a legaktívabb, legproduktívabb, legígéretesebb két évtizede, hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor a 18. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján beszélt a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban. A kormányfő úgy vélekedett, amennyiben a fiatalok a jövőben is migránsmentes országot szeretnének, továbbá nem akarnak a nyakukban milliószám ukrán munkásokat, akik elfoglalják a munkahelyeiket és leverik a fizetéseket, akkor nem szabad hagyniuk, hogy a fejük fölött döntsenek. Arra biztatott mindenkit, hogy ezért vegyen részt a szavazáson és döntsön. Orbán Viktor kifejtette, a szomszédban zajló véres háború, a vámháború, a határainkon folyó népvándorlás, az energiaszegénység a hajdangazdag nyugati országokban, a klímaváltozás a természetben, a háborús készülődés a brüsszeli szalonokban mind veszélyt jelentenek. Közölte, hogy ezzel együtt megvan a saját jó forgatókönyvünk Magyarország jövőjéről, viszont a legrosszabb forgatókönyvek is ott vannak az asztalon. A parlament megszavazta, hogy fenntartja azokat a büntetéseket, amelyeket Kövér László házelnök szabott ki 5 momentumos és 6 házi ákos független képviselőre március végén. Az országgyűlés elnöke a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítás ellen az ülésteremben füstgyertyával is tiltakozó politikusokat ülésnapokról történő kitiltással és tiszteletdíj csökkentéssel szankcionálta. Hatházi Ákost, Bedő Dávidot és Lőcsei Lajost 12 ülésnapról eltiltásra és 6 havi fizetés elvonásra büntették, míg Gelencsér Ferencet, Csebő Kévát és Tóth Endrét 6 ülésnapról történő eltiltásra és 4 havi tiszteletdíj megvonásra. Nagy esélye van annak, hogy az árrés csökkentési intézkedés nem vezetik ki május 31-én, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kifejtette, erre akkor lesz kockázatmentesen lehetőség, ha tartósan 5% alá esik az élelmiszerinfláció, várhatóan majd a nyár végén. Az élelmiszerek esetében felmerült még 10 termékkör, ahol bővítés lehet az árrés csökkentés tekintetében. A miniszter elmondta azt is, jövő héten tárgyal a kormány az árrés csökkentés kiterjesztéséről a háztartási cikkekre, pipere cikkekre, gyermekápolási termékekre. Ebben a körben 25-30 termék kategóriát vizsgálnak, ami több ezer különböző tételt jelenthet. Nem csak bankjegykiadó automata lesz minden településen, hanem a készpénzkiadás szabályait is kedvezőbbé teszik a lakosság számára, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Az országgyűlés előtt lévő jogszabálymódosítási javaslatok azt is biztosítják, hogy a lakosság korlátozások nélkül akár egyszerre is hozzájuthasson 150 ezer forint ingyenesen felvehető készpénzhez. Fegyverszünetet hirdetett ki az orosz elnök a világháborús győzelem 80. évfordulójára, Moszkva idő szerint május 8-án 7 órától május 11-e éjfélig, közölte a Kreml. Vladimir Putyin humanitárius indokokra hivatkozva egyelőre egyoldalúan jelentette be a tűzszünetet, de az erről szóló közleményben azt javasolja, hogy Ukrajna is hirdesse ki a fegyvernyugvást. A közlemény szerint az újabb intézkedéssel Moszkva kinyilvánítja, hogy készen áll a béketárgyalásra és a nemzetközi partnerekkel való együttműködésre. Ez gesztus lehet Donald Trump amerikai elnök felé, aki az utóbbi időben kritizálta a felek megegyezésének késlekedését, írja az Infostart. Moszkva várja Kijevtől a jelzést a közvetlen tárgyalások újrakezdésére, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Országos szintű áramszünet sújtja Portugáliát és Spanyolországot, több millió ember maradt áram nélkül. A tájékoztatás szerint megszűnt a teljes szolgáltatás, lekapcsolták a közlekedési lámpákat, illetve káosz volt tapasztalható repülőtereken, vasútállomásokon és az utakon. Andorrában és Franciaország Spanyolországgal határos térségéből, sőt még Belgiumból is érkeztek jelentések áramkimaradásokról. Sajtójelentések szerint az európai áramhálózattal lehetnek gondok, illetve felmerült, hogy egy délnyugat-franciaországi tűznek is köze lehetett a problémához. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és bár gomoly felhők képződnek majd, ezekből csapadék nem várható, a szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Továbbra is egy anticiklon határozza meg az időjárásunkat, így a folytatásban is marad még a derült idő csapadék nélkül, napról napra melegebb lesz egy kicsivel. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban először az agresszióról beszélgetünk, majd az adás második felében egyebek mellett a gyakran előforduló fülbetegségekről, a halláskárosodásról lesz szó. Mi is az az agresszió, miért alakul ki és milyen fajtái vannak, hogyan lehet felismerni akár magunkban és hogyan érdemes kezelni? A most következő közel fél órában Szíj Katalin klinikai szakpszichológust kérdezi mindezekről Bercesi András. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Talán először induljunk ki abból, hogy az emberben hol is lakik az agresszió. Nyilván van ennek egy pici magja, ami ennek a középpontját jelenti, és aztán valahova irányul.
Nem csak pici magja, hanem valóban az élet egyik legfontosabb túlélésre és fejlődésre szolgáló viselkedésforma, érzett drive, az agresszió. Az agressziónak a kifejezés módja, vagy a manifestációja az, ami károsnak, vagy sértőnek, vagy bántónak tartunk szociális közegben, mert az állatvilágban az agresszió jelen van, és hogyha mi agresszívek vagyunk, az sem az ördögtől való dolog. Az agresszió mértéke, az agresszió minősége, módja, helye azt határozza meg, hogy ez mennyire káros vagy sem. Általában az agressziót az a félelem hajtja, tehát ha én látok egy agresszív embert, én mindig arra gondolok, hogy vajon mitől fél, vagy vajon mitől félt valaha, akár gyerekkorában is, hogy így kelljen reagálni egy kiszolgáltatott, védtelen állapotban, és mikor a felnőtté válik, akkor ez a indító pont, ahol kialakult benne az agresszió, mondjuk aki egy közlekedési szituációban is képes bevörösödött fejjel ordibálni, az biztos, hogy olyan életet élhetett, amikor nagyon sokszor volt nagyon esendő és nagyon-nagyon bizonytalan.
Nyilván ez is tanulható, sőt mintákat veszünk át talán tudatlanul is, vagy önkéntelenül.
Ez így van. Akár az otthoni nevelési elvek, a büntetésnek a módja, vagy kortárs kapcsolatok, közösségekben kialakult szokás, amit akár mondjuk egy pedagógus, vagy egy közösségvezető nem tart kordában, az is nyilván kialakíthatja azt, hogy megtanuljon valaki agresszíven reagálni bizonyos helyzetekben, akár indokolatlan helyzetekben is ilyen módon.
Társadalmak és korok más-más szinten tűrik, tolerálják, preferálják az agressziót.
Ez így van, illetve koronként is, akár hogyha az egyént nézzük pszichológusként, bizonyos korszakokban is más-más módon jelenik meg az agresszió, és ezen kell is dolgozni. Tehát például egy pszichológus feladata az, hogyha ide jön egy páciens, és mondjuk elmondja az élettörténetét, a viselkedési problémáit, hangulatát, életvezetését, párkapcsolatát, alkalmazkodási képességét, illetve meg is tesztelem, akkor mindig kijön az, hogy hogy bánik az agresszióval, milyen indulati háztartása van ez az indulat, mert ugye az agresszió mögött van az indulat mögött van a frusztráltság pedig egy tehetetlenség. Tehát, hogyha megfordítjuk, akkor agresszív valaki, hogyha tehetetlen, nincs eszköztára, hogy bizonyos konfliktusokat megoldjon, akkor keletkezik egy nagyfokú energia, ez a frusztráció, és a frusztráció agresszió formájában távozhat. És én ezt mindig látom, akár egy tesztben, akár ha ezt a páciens nem is említi, hogy ő agresszív időnként, én ezt érzem, látom, és akkor ezen egy pszichológus nagyon szépen tud dolgozni. Mondjuk a agressziónak a másik végpontja a szeretet, ami szintén egy ugyanilyen tág fogalom, mint az agresszió, ez egy pozitív energia, egy pozitív viszonyulás, egy nagyon-nagyon komplex összetett érzés, egy nagyon komplex összetett viselkedés forma, viszonyulási forma, és ha mondjuk ide jön egy páciens, akkor meg lehet tanítani őt szeretni. Akár önmagát, az önmaga eszköztárait, és megtanulhat az agressziójával úgy bánni, hogy az más módon manifesztálódjon.
Ha párhuzamba állítjuk az agressziót és a szeretetet, akkor talán azt is lehet mondani, hogy az agresszió az a szeretetlenség, és a szeretet pedig az agressziónak a hiánya?
Hát ez nagyon szép filozófiai gondolat. Igen, ez most nekem is új, és elgondolkodom. Ez így van. Az agresszióban maga a szeretet, ugye az önszeretet, amikor az önmagunk tulajdonságait, élethelyzeteit, körülményeit úgy elfogadjuk, hogy ahhoz pozitívan viszonyulunk. Ebben az önszeretetben benne van a világ szeretete is, és ez így van, hogyha valaki szereti önmagát, szereti ezzel a párhuzamosan a világot, az emberi embereket, a elfogadó, empatikus, ugye ezek mind a szeretetnek, ha nem is a szinonimái, de egy érzéskörbe tartoznak, akkor nyilván az agresszió nem jelenik meg, mert a szeretet az egy nagyon-nagyon különleges energia, egy nagyon jó állapot, egy nagyon jó létélmény, egy nagyon jó érzelmi hangulat, és abban nincs helye az agressziónak. Ma az agresszió sajnos nagyon divat. Ez a divat idézőjelben van természetesen. Én is tapasztalom, akár itt a kórházban, ahol dolgozom, hogy a betegek agresszívek, akár az egészségügyi ellátókkal. Én évtizedek óta dolgozom az egészségügyben, soha nem tapasztaltam olyan fajta megnyilvánulásokat, amit most itt nap mint nap tapasztalok. De ugyanezt látom az egészségügyi dolgozók viselkedésében is, hogy megjelennek az agresszív tendenciák, akár egy orvos vagy egy ápoló részéről is, ami nem megengedhető egy professzionális szerepben, de valóban ezt tapasztalom akár a médiában is, akár az utcán is, a szomszédok között is, de hát ezt elmondhatjuk, hogy egy totális egzisztenciális válságban, bizonytalanságban élünk. Azt mondhatom, hogy a társadalom minden egyes korosztálya. A gyerekek, a középiskolások, az életkezdők, a középkorúak, a élettől búcsúzó, akár kapuzárási szituációban levő emberek, az öregek. Egy nagyon nagy és azért totális egzisztenciális válság, mert talán mondhatjuk, hogy a Covid óta egy más világban élünk. Az teljesen átforgatta azt a biztonságérzetünket, ami szükséges ahhoz, hogy mondjuk, ha a Maszló piramisát emlegetjük, legyen egy olyan alap biztonságérzetünk, egy biológiai biztonságunk, ami a Covid-ra vonatkozik, egy fizikai biztonságunk, egy társadalmi, gazdasági biztonságunk, ez mind felborult. Ha bele gondolunk abba, hogy milyen világban élünk, hogy a Covid-on túl vagyunk, hogy háborúk dúlnak pár száz kilométerre tőlünk, hogy gazdasági válság fenyeget, a család széthullanak, egy pszichológiai válságban élünk, akár mikrokulturális, makrokulturális szinten. Ha belegondolunk abba, hogy a csapból is a környezeti katasztrófák és a klímakatasztrófa fenyeget minket, ha megnézzünk egy médiát, egy média csatornát, ott soha nem a pozitív hírek vannak, hanem a fenyegető és a ugyan nagyon izgalmas, de kétségbejtő hírok. Ezek ezek mind ránk nehezednek. Na most egy ilyen totális egzisztenciális válságban levő világban nagyon nehéz megtalálni a biztonságunkat, a nyugalmunkat, a harmóniánkat, és itt megjelenik a félelem. Ha már megjelenik az egyénben a félelem, az már kiterjed a családjára, a gyerekekre, megjelenik az iskolai agresszió. Tehát ez egy nagyon öngeneráló folyamat, és nagyon terhelt a világ, úgyhogy nagyon tudatosan, akár az én szakmában, a pszichológia terén, az oktatásban nagyon fontos az, hogy segítsük az embereket, hogy ebben a bizonytalan világban valamilyen biztonságot találjanak, hogy az agresszió forrását, magját, azt ki tudjuk oltani, és szépen tudjuk élni azt az életet, amiben élünk, abban megadatott.
Az agresszió az én elképzelésem szerint valahol belül van, és akkor utána ez kitör az emberből. Mind múlik az, hogy ez hogyan tör ki, hogy ez verbális vagy fizikai agresszió lesz?
Mondhatjuk azt, hogy autoagresszió, ami mondjuk az én olvasatomban egy depresszív állapot akár, vagy bármilyen olyan romuló folyamat, ami lehet, hogy nem is látszik. Tehát ha belegondolunk, hogy egy agresszió az egy szomorúság, az egy tehetetlenség, az egy motiválatlanság, de az én olvasatomban egy klinikai pszichológus olvasatában az agresszió egy önpusztító, egy környezetét pusztító, a családot pusztító, a kapcsolatokat pusztító lelki állapot. Az, hogy ki hogyan vezeti le az agressziót, ugye ezt nevezzük azt, hogy azt a belső energiát, ami bennünk van, vagy azt az erőt, vagy azt a pusztító drive-ot, amit mondjuk frusztrációnak és agressziónak nevezünk, ezt lehet kezelni. Ezt hívjuk szublimációnak, amikor ugye ez azt hiszem, hogy ez egy kémiai szakszó, amit kölcsönöz a pszichológia, hogy légneművé tudjuk tenni azt a brutális anyagot, ami bennünk el tud illanni, és ez lehet egy sport, lehet közösség, lehet kapcsolatok, lehet önismeret, lehet a művészet, zene, lehet egy önkifejező életút, egy karrier, bármi, amiben azt az energiát bele tudjuk rakni, ami ha megreked, akkor romboló. A verbális agresszió, tehát az agresszió az néha szükséges, mert az egy önvédő útvonal, egy önvédő mód. Tehát időnként nyilván egy agresszióra természetes, ha az ember agresszíven válaszol, de hát ezt lehet asszertivitássá is tenni. Az asszertivitás az majdnem olyan, mint az agresszió, egy önérvényesítő út, de hiányzik belőle a szándékos pusztítás, a szándékos kár okozás. Az egy jótékony, jól kiforrott olyan megküzdési stratégia, az asszertivitás, amiben tudjuk ugyanúgy érvényesíteni az akaratunkat, a félelmünket meg tudjuk jeleníteni, de nincsen benne egy szándékos, durva pusztítás. Én kiemelném azt, és az előbb nem is említette meg itt a katasztrofális világunkban, hogy milyen durva dolog a média, vagy bármilyen netes fórum, ahol kommunikálunk, hogyha belegondolunk abba, hogy egy-egy teljesen oké poszt milyen durva verbális agresszió cél keresztjébe kerül, és milyen nem csak, hogy nyomd a festéket, nem tűrő módon, de az ember lelket teljesen meggyalázó, agyon tipró, hihetetlen mértékű agresszió, én ezt nagyon-nagyon fájlalom, és nyilván az ilyen ember, aki akár önmagát nem is vállalva ilyen eszközöket vesz a kezébe, az egy nagyon szerencsétlen ember, egy nagyon rossz életet élhet, nagyon félhet, nagyon sokat nélkülözhet, hogy ilyen módszerhez folyamodik. Sokszor inkább sajnálat van bennem, mint harag az ilyen emberek iránt, de ez mégis egy nagyon kártékony dolog, különösen, ha mondjuk a gyerekek világát nézzük, ahol nincs eszköztáruk, még képlékeny a személyiségük, nincs önbizalmuk, nincs önképük, és ezek nagyon romboló dolgok. Akárha csak passzívan olvassák, akár hogyha ők kerülnek ennek a célpontjává, szóval ez egy nagyon-nagyon brutális dolog.
Ugye hát az agresszió belül van, és ez rajtunk múlik, hogy ezt hogyan tudjuk becsatornázni, vagy hogyan hagyjuk kiszakadni.
Ez így van, a saját felelősségünk, hogy a saját agressziunkkal jól bánjunk, illetve a közösség feladata az, hogy a közösségbe tartozó embereknek segítsünk ebben, és ez akár egy iskola, akár egy vallási közösség, akár egy munkahelyi közösség, lakóhelyi közösség. Igen, nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosan jól bánjunk ezzel, és tudatosan figyeljünk, akár önismeret, pszichoterápia, de egy kedves szó, tehát a kedves szó, ez lehet kísérletezni, az ember elkezd tudatosan kedves lenni, egy kicsit kedvesebbé válik a világ. És ezt érdemes akár a hallgatóknak is kipróbálni, hogyha valaki erőszakosan rádudál a kocsiban, és ő visszainteget, és dob egy puszit, vagy rámosolyog az agresszorra, akkor lehet, hogy a világ megváltozik, és ő is tovább megy egy mosollyal.
Aktív és passzív agresszió? Manapság gyakran hallani a passzív-agresszív szókapcsolatot.
Ez egy divatos fogalom, ez a passzív agresszió. Én mindig találkozom ilyen divatos fogalmakkal, mindig valamit felkap a média, vagy a csapból is az folyik, és ezt a passzív agressziót én most nagyon gyakran hallom, mert egy passzív agresszió az is, hogyha mondjuk valakit válaszra sem méltatunk. Mondjuk egy párkapcsolati krízisben az lehet egy olyan alapdinamika, mondjuk a passzív agresszió, hogyha felmerül egy konfliktus, és az egyik szeretne erről beszélni, a másik fél pedig erre nem válaszol, vagy megsértődik, vagy napokig megvonja a reakcióit, a válaszait, az egy passzív agresszió, nagyon kártékony, és nyilván ez agressziót szül, ez generálja az agressziót a másikban, és nagyon sokszor ilyenkor el szokott billenni egy kapcsolati egyensúly, mert a végén a megfelelő probléma megoldó személy válik agresszívá, hiszen erre a passzív agresszióra egy nyílt és durva agresszivitással válaszol.
Nagyon fontos, hogy a probléma megoldásához felismerjük azt, hogyan tudjuk felismerni saját magunkban az agressziónak azt a szintjét, ami már káros lehet.
Hogy beszéljek egy kicsit erről az én oldalamról. Ma már a pszichológia, a pszichoterápia, az önismereti utak, a megfelelő önismereti módszerek divatosak, nem cikik, nem titkolnivalók. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon jó, hogy van egy olyan pszichológiai kulturáltságunk, hogy ha valaki pusztán csak önmagára kíváncsi, vagy egy picit, mint ahogy ugye Freud mondja, hogy a jéghegy csúcsát látjuk csak magunkban is, és másokban is, egy picit lemer menni a mélybe, és megmeri nézni azt, hogy mondjuk egy frusztráció, egy ismételt frusztráció, egy nem megfelelő agresszió kezelése ismétlődik. Tehát, hogyha mondjuk valaki észreveszi azt, hogy meghatározott helyen és bizonyos, azonos, ördögi körként viselkedő szituációban válik agresszívvá és indulatossá és frusztráltá, és akár ha visszafordítjuk szorongóvá vagy rosszkedővé, akkor ezt érdemes feltárni, hogy mi ennek az oka, miért ismétlődik, miért pont erre haragszunk. Ha bármikor megjelenik magunkban indulat, akkor érdemes megnézni azt, hogy mi az. Tehát akárha én pszichológusként érzek valami negatív érzést páciensen, az a probléma mindig bennem van. Ha valamilyen szituációra érzékenyek vagyunk, és egy normál reakción túl erősebb agresszióval vagy érzelemmel válaszolunk, akkor az a probléma bennünk van. A nagyon szélsőséges, akár mondjuk azt, hogy a napjainkban ez most ugye nagyon fontos kérdés, nagyon szélsőséges politikai indulatok, agresszió. aki így tud viszonyulni egy más nézetű emberhez, vagy egy más nemzetiségű emberhez, hogy az egy erős agressziót mutat, annak az embernek saját magában kell szétnéznie. Most nagyon sok mindenki jár pszichológushoz, aki nem tartja magát betegnek, nagy is a normalitásnak a skálája, tehát bizonyos problémák nem is betegségnek, hanem csak egy pillanatnyi állapotnak tekinthető. Ilyen esetben az önismeret az egy fantasztikus dolog, és hogyha feltárjuk azt, hogy mi az, ahol valaki megrekedt, mi az, ahol nincs meg az az eszköztára, amivel ő meg tud küzdeni, mi az, ami benne egy sérülés, és ha ezt másokban látja, akkor agresszióval válaszol, akkor azt érdemes egy picit átpofozni, átkeretezni, átrendezni, és már mondtam is egy agresszív szót, az átpofozni kedvesen, de hogy ugye az agresszióról beszélünk, akkor is agresszív, verbális úton válaszolok erre. Visszatérve még a kérdésre, hogy a kérdés elejére, hogy érdemes mindenki, aki magában haragot, gyűlöletet, indokolatlan feszültséget, agressziót, akár passzív agressziót, elzárkózást, dacot, irítséget érez, jó, ha elmegy egy önismereti útra, vagy vesz magának egy jó nívós pszichológiai könyvet, vagy podcastokat hallgat, kulturálódik, és egy picit belenéz a tükörbe, a saját maga tükrébe, vagy a mások által mutatott tükörképéből is olvashat a saját magáról, és ezeken lehet dolgozni, és lehet tudatosan figyelni a szeretetre, lehet tudatosan figyelni a pozitív érzésekre, amiknek a következménye egy jó érzés, a frusztráció feloldása. Ez nagyon-nagyon komplex, és tulajdonképpen lehetne irodalmi, filozófiai, pszichológiai nyelven is beszélni erről, de hogyha erre figyelünk, és hogy mi a szeretet, az egy intimitás, hogyha tudunk az itt és mostban egy időben, egy helyen, egy érzelmi állapotban lenni másokkal, örülni a gyerek örömének, meghallgatni a társunk panaszát, meghallgatni egy közös élménynek a üzeneteit, ha tudunk empatikusan másokra figyelni, ha tudunk felelősséget vállalni. Ezek nagy szavak, és minden szó egy-egy akár ilyen beszélgetésnek is lehetne a témája. Hogyha ezekre a nagyon fontos emberi viszonyulásokra, emberi lelki jelenségekre tudunk figyelni, akkor a saját agressziónkat is tudjuk oldani, mert az agresszió azért egy nagyon-nagyon kártékony, lélekölő, lélekpusztító energia, ami gyilkolja a harmóniánkat és a jólétünket.
A saját magunkban történő felismerésnek azért van egy botlató köve, úgymond, amikor hamisan önigazolunk, azt mondjuk, hogy hát erről nem tehetünk, mi ennek nem vagyunk részesei.
Az agresszió az pusztítja vagy a belsőt, vagy letarolja a környezetünket. Tehát a párkapcsolati problémában, hogyha agresszívan reagálunk, akkor feltehetően, vagy megéljük az agressziót, mert ugye azt azért megéljük, tehát ez nem egy olyan láthatatlan dolog, mint mondjuk egy vírus, vagy egy baktérium, annak kézzelfogható, látható jelei vannak, akár a testen, mert az agresszió azért felnyomja a vérnyomást, megpörgeti a pulzusszámot, pirossá teszi a bőrt, kitágítja a pupillákat, tehát ennek van biológiai, fiziológiai érezhető folyamata, és egy tartós, agresszív élmény, ami, vagy folyamat, az akár egy magas vérnyomásos betegséget, egy állandó fejfájást, bármit okozhat. Tehát, hogyha valakinek van egy olyan testi panasz sora, aminek nincs még meg a szomatikus testi elváltozás, nincs még betegség, akkor érdemes elmenni pszichológushoz. Tehát itt van egy jel, ahol azt mondja a test, hogy menj el pszichológushoz, mert a dühödet, az agressziódat, a frusztrációt nem megfelelően kezeled. A párkapcsolatban párkapcsolatban, a viselkedésben, a hangulatban, és hát a pszichológiai kórképekben mindig megjelenik az agressziónak a negatív formája, mert ugye egy megfelelő agresszió, amit nagyon szépen el is lehet mondani, vagy hogyha mennyire sok agresszió van mondjuk az utakon, hogyha kinyitjuk a telefont, és mondjuk egy TikTokot pörgetsz, vagy az Instagramot, vagy bármit, hát olyan közlekedési konfliktusok vannak, ami ugye már átlépi akár az antiszociális és a normalitás határát is, vagy akár kriminalitásba is fordul. Na most ugye az agresszió meg nem megfelelő mérték, az már egy karakteropátia, pszichopátia fogalomkörébe tartozik bele, tehát a pszichopatáknak az az agresszió levezetése, ami a társadalmi szabályokat áthágja, nagyon durván, az pedig nyilván már annyira egyértelmű, hogy akár a jog is és a hatóság is védekezik ellene.
Egy külső szemlélő, egy partner, egy jó barát tudja gyógyítani a másik embert?
Nem az agresszió gyógyítja, hanem az agresszió forrását. Tehát egy megfelelő párkapcsolat, egy szeretetteljes kapcsolat, egy megfelelő érzelmi figyelem, ahogy említettem, az intimitás, az, hogy szinkosok vagyunk, mi összetartozunk, ne félj, én veled vagyok, én meg remélem számíthatok rád, ezek az érzések, amik az átláthatóság, a transzparencia egy kapcsolatban, ezek mind lélekrendező, terápiás értékű kapcsolatok. És hogyha az, akár egy gyerekkorban megsérül, bizonytalanul kötődő személy, ami szintén agressziót kelt egy kapcsolatban, vagy okoz egy kapcsolatban, rátalál valakire, ahol egymást tudják korrigálni, az egy pszichológiai értékű viszony.
Vannak sikertörténetek, amik mondjuk mutatják azt, hogy sikerül valóban az agressziót jól kezelni?
Ez napi élmény nekem. Ez mindennapos élmény. Az agresszió az szinte minden páciensben megtalálható, mint ahogy mondtam, akár egy depresszív betegben is van egy autoagresszív tendencia, és hogyha a depressziót gyógyítjuk, azaz megtanítjuk szeretni, elfogadni, megtanítjuk empatikusan a mások érdekeit is elfogadtatni vele, akkor az agresszió már csökken is, az a negatív agresszió, amiről beszélünk, de volt például, ez egy nagyon izgalmas esetem volt, egy a baleseti központból kaptam egy pácienst, aki egy ollóval leszúrta saját magát, egy fiatal páciens. És félelmetes volt, tehát azért is küldték hozzá, mert a személyzet, az orvosok is féltek tőle, mert nem várta ki a sorát, elégedetlenkedett. Tulajdonképpen nem is egy agresszor volt, hanem egy szeretett koldus, aki egy állandó figyelmet és foglalkozást igényelt másoktól, és amikor megverte az ajtómat, az én nyomrom is összeszorult, és megijedtem, és meg is mutatta, hogy ő a csizmájában kést és mindenféle eszközt hord, hát meg kell magát védeni a világtól gyerekkora óta, pici gyerekkora óta, úgyhogy ő felfegyverkezett, és amikor leült ide a székembe, akkor egy édes kis nyuszivá változott, akit szívem szerint hazavittem volna, és nevelgettem volna. Ez egy nagyon szép terápiás történet, mert hosszú évekig, de meg kell tanítani ilyenkor egy pszichológusnak arra, hogy ő szerethető. Az, hogy a szeretetet azt nem lehet kierőszakolni, a figyelmet nem szabad kierőszakolni, hanem azt ki kell érdemelnie. Tehát egy megfelelő büntetés és jutalomrendszerbe belekerült. Nagyon intenzív terápián volt évekig, és végül integrálódott a társadalomba, és most egy kertészetnél dolgozik. A természet szegben, ahol az agresszióját kellőképpen kezelheti, a szépségekben gyönyörködhet. Nagyon édes képe volt, azt mondta, hogyha ő feszült, felszokott menni a hegyre, és mint egy farkas ordít bele a világba. Hát elképzelhetjük, hogy micsoda fájdalom van abban az embernek a lelkében, aki a saját testébe vele tud döfni egy ollót, hogy akár az jobban fájjon, mint a lelki kínja. És most itt rögtön asszociálok is arra, hogy milyen sok gyerek falcolja, vagdossa, önsérti magát. Hihetetlen mennyiségű önsértő gyerek van. Ezek is mind a lelki fájdalmat egy autoagresszióval orvosolják. Ez volt az egyik szép történetem, hogy minden emberben egyébként benne van az agresszor is, és az áldozat is, minden ember Káin és Ábel, és minden ember tudna egy vadállattá válni, hogyha az életútja, a kora gyerekkori élményei nem segítenék azt, hogy ezt az ősi állati ösztönt egy picit puhábbá és hasznosabbá tegyük.
A folytatásban dr. Halmos Péter fülorgégész, audiológus szakorvossal beszélgetünk a fülhelyes tisztításáról, betegségeiről, valamint a halláskárosodásról és annak kezelési módjairól.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, dr. Halmos Pétert, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a füllel hogyan tudunk rendesen bánni, hogyan tudjuk elkerülni a betegségeket, de hogyha már megbetegedtünk, akkor mit kell vele kezdeni, és mi ez tulajdonképpen? Üdvözlöm, doktor úr!
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm önt is, és a hallgatókat is. Hát a hallójáratnak a gyulladásai, azok nagyon gyakoriak, főleg nyáron. A uszodai strandszezonban a fertőzött víztől lehetnek gyulladások. Nagyon sok tévhit van, amelyek a fültisztításra vonatkoznak, használják a fültisztító pálcikákat.
De akkor ez nem jó?
Amelyeket már több éve betiltottak, de a kereskedelemnek az az érdeke, hogy forgalmazza ezeket ennek dacára. Ami a nem köztudott, hogy a fülnek van öntisztulása. A fülzsírnek a termelése az direkt jó, tehát ezek a úgynevezett cerumen termelő mirigyek, amelyek vannak a halójáratban, ezek termelik a fülzsírt, és az a megfigyelés, hogy aki nagyon zajos helyen dolgozik, akkor annak jobban termelődik, mert ez védi a fület a hanghatásoktól. Na most ennek a eltisztítása a fülnek az inkább ilyen különböző folyadékokkal, oldatokkal jó, tehát vagy parafinolajat beletenni, és hogyha eldugul teljesen, akkor el kell távolítani a halójáratból. A halójáratot a közhiedelemmel ellentétben nem kell tisztítani, mert van öntisztulása. Úgyhogy a fülzsírnak a felszaporodása okozhat problémákat, főleg, hogyha ezekkel a pálcikákkal megsértik a hallójáratot.
Meg egyébként bentebb is toljuk vele a zsírt, ami a dugó képződésé?
Csak betoljuk vele a zsírt, azon kívül én nem a saját praxisomból operáltam olyan beteget, aki a fültisztítóval a dobhártyáját is megsértette, és meg kellett operálni. Sőt, most olvastam egy olyan cikket, hogy egy gyereknél, hogy a fültisztító pálcika hallócsontláncolatot is megbontotta. Tehát kifejezetten ellen de vagyunk ennek a használatának.
Vannak ezek a sóoldatos sprék, ugye Audi sprének.
Igen, igen.
Audi akkor spray. Ezek például
igen, igen, vagy a nagyon jó a Vaxol spray, angolul a fülzsír az wax, az is egy oldó, ezek jók, ezek a szoldatok. Nem kell, egy héten egyszer kell használni, és a fület nem kell tisztítani. A másik pedig az, hogy sokan azt is csinálják, hogy a hallójáratukat a fürdésnél zuhannyal ki zuhanyozzák, az is káros, tehát felesleges, nem kell.
Ja, tehát nem szabad bővízzel mondjuk kimosni?
Igen, igen, igen. Általában azt szoktuk mondani, a beteg fület óvjuk a víztől, mert az is egy fertőzés forrása.
Ha már a fülzsír szóba került, annak a szín változása, az jelezhet bármilyen betegséget, nem, vagy ez mitől nem, függ, nem, hogy sötétebb vagy világosabb?
Nem, hát az teljesen egyéni, alkati. Annak nincs jelentősége.
Akkor az is mondjuk alkati kérdés is lehet, hogy több a mennyisége?
Természetesen. És mondom, a másik pedig az a megfigyelés, hogy a zajban dolgozóknál jobban termelődik.
Említettük a dobhártyát, igen, hogy arra nagyon-nagyon kell figyelni, és nagyon kell vigyázni rá. A dobhártyának milyen megbetegedései lehetnek?
Hát lehetnek vírusos és bakteriális megbetegedései a sérüléseken kívül. A vírusos megbetegedés, az úgy hívják, hogy miringitis bullosa, amikor az influenza vírus csinál egy vérhólyagot a dobhártyán, és ez is elég gyakran előfordul az influenzás időszakban, bár az idén most nem láttam, de előtte jó, elég gyakran. Ez aránylag ártalmatlan, mert az influenza lezártával ez is meggyógyul magától. Akkor lehetnek bakteriális betegségek, úgynevezett középfülgyulladás, ami nem csak a dobhártya betegsége, hanem a dobüregben is, tehát ott a mögötte lévő részeknek az elváltozásai.
Hogyan vesszük ezt észre? Milyen tüneteket tapasztalunk?
Hát jellegzetes tünetei vannak, hát elsősorban a fájdalom, ami spontán is lehet, vagy a hozzáérésre való, a nyomásra való fájdalom, az inkább hallójára gyulladásra utal. A másik a láz, a harmadik, amikor perforál a dobhártya, tehát kirukad, akkor folyás van, tehát vagy gennyes, vagy savós, vagy véres váladék ürül a hallójáratban.
Akinek perforálódik a betegség okán a dobhártyája, ők okkal félhetnek attól, hogy később valamilyen hallás problémájuk adódik?
Hát az általában beszokott gyógyulni. Ha nem gyógyul be, akkor műtétileg be lehet gyógyítani. De mindig a perforáció után, ha maradandó perforáció van, akkor szoktunk várni egy időt azzal, hogy van spontán gyógyulása is, vagy ezt elő lehet segíteni.
A fülzúgás kérdése szokott még előfordulni, hogy hallunk valamilyen hangot, akár csilingelőt, akár ilyen zúgó hangot, de hát nyilván nem a tengermoraj lesz ez, hanem hogy valamit jelez ez is nekünk.
Hát a fülzúgás az egy nagyon komplex probléma. Azt tulajdonképpen én évtizedekig foglalkoztam fülzúgással, és érdekes dolgokra lettem figyelmes, de nagyon-nagyon összetett probléma, leggyakrabban a stressz okozza. Egyoldali fülzúgásnál mindig gondolni kell arra, hogy valami agyi történés van, ami lehet esetleg daganat is. Okozhatja a fülzúgás magas vérnyomás a stresszen kívül. Okozhatja nyaki borda jelenléte, okozhatja a vérnyomásnak az ingadozása, és ezt le lehet mérni audiológiailag, megnézni, úgynevezett timpanometriának hívják, vagy tinnitometriának hívják, mert tinnitus a latin neve a fülzúgásnak, le lehet mérni, hogy milyen frekvencián és milyen erősséggel zúg, ezt meg lehet határozni, de a gyógyítás az nagyon nehéz életmódi gyógyításra, tehát a stresszmentes életmód. Van különböző gyógyszer kombináció, ami segíthet a fülzúgás eltávolításában, de erre nem, ez már nagyon komplex, hosszú téma lenne, úgyhogy erre nem térnék ki, de nagyon meg tudja keseríteni a betegeknek az életét. Van egy olyan úgynevezett retraining terápia, amikor a beteg saját maga egy ilyen kurzust végez, hogy a fülzúgására, hogy arra ne figyeljen, vagy ki kapcsolja az életéből. Aztán vannak olyan hallókészülékek, amelyek a fülzúgást is csökkentik. Aztán vannak olyan lehetőségek, hogy a fülzúgásnál olyan, tehát egy mesterséges zajjal nyomják el a fülzúgást, ami nyilvánvaló nem fiziológiás és nem jó, de hát rengeteg lehetőség van.
Itt gondolom különbség van a között, hogy hányszor, milyen gyakorisággal halljuk ezt a zúgást, tehát hogy folyamatos a zúgás, vagy csak időszakonként jön elő?
Hát természetesen. Általában a betegeknek a döntő többsége este szokta észrevenni, mert a háztartási alapzaj az kb. 30 decibel, ami nappal ér minket, és akkor kikapcsolja a fülzúgást, és este, mikor csend van, tehát nincs semmi más zaj, akkor szokott problémát jelenteni elalvásban. De például van olyan CD is, amely olyan zenét állítottak össze, hogy azon alszik el a beteg, és ezt is szoktuk javasolni a betegeknek, hogy vagy rádión aludjon el, vagy tévén, kikapcsolatú tévén aludjon el, hogy a fülzúgását ne hallja.
Ez egyébként viszonylag gyakori tünet, jelenség?
Igen, viszonylag gyakori, igen. Hát nem tudom megmondani, hogy az életkorral nyilván fokozódik, de van olyan, aki évek óta fülzúgásban szenved, és nem zavarja az életminőségét, megszokta.
És akkor neki például nem valamilyen agyi történés, tehát hogy nem daganat okozza, hanem hogy ő ezzel együtt kell éljen.
Hát igen, igen, igen. De hát mondom, rengeteg lehetőség van a fülzúgásnak a enyhítésére és a gyógyítására.
Említette a hallókészülékeket doktor úr, és mint audiológus szakorvos szerintem ki is térhetünk arra a témára, hogy hogyan is romlik és mitől a hallásunk. Mostanában szerintem ez egyre gyakoribb, hiszen nagyon sok mindent dugdosunk a fülünkbe, ami közvetlen inger hatást kelt ugye a dobhártyának.
Igen, hát ezek a fülhallgatóval való zenehallgatások, ezek kifejezetten rontják. Mi azt javasoljuk általában, hogy szabad hangtérben hallgasson zenét, és ne erőset. Hát van egy ilyen úgynevezett N80-as görbe, ami azt jelenti, hogy a 80 decibel fölötti zajokat, azokat nagyon tiltjuk, és az okozhat tartós halláscsökkenést. Aztán vannak az ipari zajok, amelyek a főleg a magas hangokat károsítják, ezért vannak az ipari üzemekben ilyen zajvédelem, tehát időnként lemérik a hallást, és a másik pedig, hogy zajvédő dugókat, vagy tokokat használnak. Ez főleg gyakori a mezőgazdaságban, a traktorral dolgozóknál, a kovácsműhelyekben dolgozóknál, úgyhogy rengeteg ilyen dolog van, ami a hallást károsítja. Na most van egy természetes élettani folyamat is, amikor a kor előre haladtával a hallás gyengül, egy úgynevezett hallóidegártalom, tehát ez úgy szokott jelentkezni, hogy hallja a hangot, vagy nem érti, vagy a bizonyos frekvenciákon nem hall jól, és akkor audiológiai vizsgálatot kell készíteni, és megvannak a kautélák, hogy mikor jön létre a halláscsökkenésnek az a foka, amikor már készülékkel kell javítani rajta.
Mitől tartanak az emberek, hogy hallókészüléket kapnak, vagy egyáltalán maga a vizsgálat, amitől óckodnak egyáltalán?
Hát általában a hiúság szokott szerepet játszani, hogy hallókészülékkel, főleg a nők hallókészüléket nem akarnak, pedig láthatatlan ma már a hallókészülék, főleg akinek van haja, akkor is, de nekem nagyon érdekes emlékem volt, amikor voltam egy kongresszuson ezelőtt, vagy 25 évvel az Egyesült Államokban, és akkor néztem, hogy mondom, ennyi titkos rendőr van, hogy mindenkinek a fülében volt valami szerkentyű, és aztán kiderült, hogy nem, ott már a hallókészülékeket hordják. De például nálunk a normál hallásnak a határa 30 decibel egy bizonyos frekvenciákon, tehát 500-2000 hercen, az Egyesült Államokban már 25-20-25 decibelnél már ellátják a beteget készülékkel.
Ennek mi lehet az oka? Hogy hát, ott más a tartomány?
Hát az, hogy minél korábbi hallásromlást kezeljenek. A másik oka pedig az, hogy nyilvánvalóan a kereskedelmi oka is, de azt hiszem, hogy itt elhanyagolható. De az biztos, hogy ott például orvosi vizsgálat nem is kell a hallókészülék rendeléshez, hanem elmegy a beteg az audiológushoz, aki nem orvos, nem érik a hallását, és rögtön rárakják a készüléket.
És akkor itthon mi az eljárásrend? Tehát
itthon
hogyan
minden,
kell?
Minden beteget lát orvos, és ha orvosnak kell a tulajdonképpen rámondania, hogy kell-e készülék, vagy nem kell készülék, és neki kell javasolni írásban is.
A fiatalok körében mennyire gyakori, hogy akár más szükség lehet erre? Vagy mennyire tolódik ki a fiatalok korához, az idősebbektől?
Ez is egyéni, de a főleg vannak hallásromlások, amelyek erős hanghatásra, például koncertek után vannak, és gyakran azok maradandóak, és nem lehet visszahozni. Nekem is volt jó sok ilyen eset a praxisomban. Meg vannak zenészbetegeim, akik készülékre szorultak, mert van egy basszusgitáros, aki mindig az erősítő előtt ült, és úgy elment a hallása. Vagy betegem volt nekem egy orgonista hölgy nagyon régen, aki szintén alig hallott, mert olyan nagy zaj hatás érte mindig.
Ők, mint zenészek, hogyan fogadták, hogy nekik szükségük lesz majd?
Hát elfogadják, hát természetesen. Nem okoz problémát.
Okozott már valakinél, vagy okozhat ez mondjuk nem a halláskárosodást, hanem magának a hallásnak a megszűnését? Mondjuk a hangos zene, vagy tehát a sokáig tartó hangos
hát
zene.
Van, amikor csak úgynevezett hallásmaradvány van, vagy vannak olyan betegségek, mint például volt Beethovennek, ugye, hogy megsüketült, de azt ma már lehet operálni. Tehát a halócsont láncolatban a becsontosodik, akkor azt ma lehet ma már operálni. Úgyhogy az nem, de hát persze van olyan, aki megsüketül, hogy ne.
Amennyit a praxisában látott, doktor úr, hogyan változott a technológia a fülgyógyítása tekintetében? Milyen gyors ütemben?
Hú, hát Én még abban az korszakban kezdtem, például a hallókészülékeket, hogy ilyen dobozos készülékek voltak, csak nyakbalkasztós, hatalmas készülékek.
És azt kellett a másik végét a fülbe?
A másik végét a fülbe, igen. És analóg készülékek voltak, ma már digitális készülékek vannak. Olyan számítógépes rendszerrel lehet őket beállítani a legapróbb részletekbe, amelyek fantasztikusak, úgyhogy óriási fejlődés volt. De magában a fülsebészetben is, hát én még láttam, a vésővel operálták a fület, meg nem volt operációs mikroszkóp, és ma már hát egész más technikák voltak. Úgyhogy óriási változás van egy ilyen irányban.
A hallókészülékek elérhetőbbek most már, mint mondjuk korábban?
Abszolút. Teljesen elérhetőbbek, és van rá TB támogatás. És ahol én dolgozom, ott tudnak adni részletfizetési lehetőséget is, kamatmentes részletfizetési lehetőséget, de hát hogy ne elérhetőek, és óriási a választék. Tehát az sose a pénztárca szabja, illetve nem az a lényeg, hogy mennyibe kerül a készülék, milyen a beteg hallása, mi az, amivel lehet az ő hallás csökkenését javítani.
Egyébként a betegek mennyire hanyagolják el a fül gyógyításának, vagy gyógyíthatóságának kérdését? Mennyire szívesen mennek orvoshoz vele?
Hát azért egyre jobban. Tehát ez ebben a helyzetben javult már a felfogás is, tehát már hamarabb fordulnak orvoshoz. De van, aki például a családja ösztönöz, hogy most már nézesse meg a hallását, mert nagyon rossz.
És hogyha betegségekről van szó, akkor is szívesebben, gyorsabban érkeznek a betegek az orvoshoz? Ha mondjuk fájdalomról is van szó.
Hát ez is individuális, tehát embere válogatja, hogy ki, de hogyha nagy erős fájdalom van, vagy láz van, vagy ilyen tünetek vannak, akkor természetesen fordulnak orvoshoz, igen.
Azért is kérdezem, mert hogyha mondjuk mismásoljuk a betegséget, akkor okozhatunk-e magunknak nagyobb kárt?
Hát persze, természetesen akkor szövődmények léphetnek föl, és azok beláthatatlan következményekkel járnak.
Itt például a gyulladásokról van szó, hogyha azokkal
igen,
nem érkezik.
Igen, például igen.
Visszatérve a hallásvizsgálatra, hogyha valaki eldöntötte, hogy akkor ő most rászánja magát, az idejét és a pénzét is, hogyan történik a hallásvizsgálat?
Hát a hallásvizsgálat az úgy történik, hogy ugye fülvizsgálat után, hogyha fülzsírral mérik le a beteg fülét, akkor nyilván más eredményt kapnak. Tehát fülvizsgálat után egy úgynevezett csendes kamrában megnézik a csontvezetéses és a légvezetéses hallást. A csontvezetéses hallást azt szoktuk külső zajjal, nem szoktuk, hanem kell is, úgynevezett maszkolással hallani. Különböző, a beteg bennül egy fülkébe, és a kapcsolatban van a vizsgálóval, és annak jelez, vagy lámpával, vagy kézfeltartással, amikor éppen meghallja a hallást, és akkor ezt többször elismétlik, és akkor kapnak egy görbét, a görbét betáplálják ugye a számítógépbe, és most már a számítógép megmondja, hogy milyen készülék jön egyáltalán szóba, hogyha van kisfokú, középfokú, vagy nagyfokú halláscsökkenés. Ennek is megvannak a kautielái.
Ha már a hallásvizsgálaton túl van, akkor neki érdemes esetleg felkeresni valamilyen erre szakosodott üzletet, ahol ő akár személyre szabott ajánlatot kaphat, vagy ugye a kórházban innentől hova terelik a betegeket?
Hát a hallásvizsgálat az nem csak kórházban történik, az a különböző halláscentrumokban is történik, ahol rögtön el is tudják látni készülékkel, ha szüksége van rá.
Ezek a készülékek, azt említettük, hogy onnan indultak, hogy viszonylag nagy dobozos készülékek, igen, voltak, és nyilván ezek is egyre inkább mentek össze az évek során. Hogyan változott egyébként maga a minősége ennek a közvetített hallásnak?
Hát ezt sem lehet zongorázni, mert analóg készülékek voltak, már digitális készülékek vannak, tehát mindent tudnak. Van már olyan készülék, ami nem elemmel működik, hanem akkumulátorral működik, tehát nem kell elemeket cserélni benne. Tehát vége láthatatlan a sora. Vannak a készülékek, amelyek a hallójáratba helyezhetőek, és nincs a fül mögött semmi, úgyhogy óriási lehetőségek vannak benne.
Említette doktor úr azt is, hogy mennyit változott az operációs technika is, hiszen mondjuk, hogyha már valaki haláskárosodással születik, már jó eséllyel ő is gyógyítható.
Hát persze, természetesen. Vannak a különböző lehetőségek a halott láncolatnak a pótlására, de vannak a beépíthető, tulajdonképpen a hallóideg pótlására szolgáló eljárások, hogy ne.
Ezek mennyire gyakoriak egyébként az újszülöttek körében?
Hát nem gyakori, de ma már kötelező a újszülöttköri hallásvizsgálat, ami független a betegnek, tehát még nem tud egy gyerek jelezni, és akkor ilyen újszülöttkori hallásvizsgálatnál meg lehet állapítani, hogy van-e halláskárosodása, és azt lehet követni, és akkor kokleáris implantációt lehet végezni, amellyel a hallás javítható. Hát az nagyon sok hozzáértő embernek az összeszokott munkájával valósulhat meg.
Egyébként a szülőknek akkor nem is kell kifejezetten megijedniük, nyilván megijednek annak hallatán, hogy mondjuk károsodott a gyermeknek
hát
a hallása. De van remény.
Hát az, hogy nem kell megijedni, azért azt én nem mondanám, de nyilván vannak olyan lehetőségek, amelyek régen elképzelhetetlenek voltak.
Kedves hallgatóink, mai egészségügyi műsorunkban először az agresszióról beszélgettünk, majd az adás második felében egyebek mellett a gyakran előforduló fülbetegségekről, a halláskárosodásról volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégáim Fehér József és Somogyi Márton, valamint az adásszerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallott.